Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Gulyás Gergely, a Fidesz alelnöke, a leendő parlamenti frakció vezetője. Beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Egy háromnapos frakcióülésről, ami most volt, mi az, ami leginkább a nyilvánosságra tartozik, és milyen típusú ügyek azok, amelyek a legkevésbé?
Hát tekintettel arra, hogy egy kormánypárt frakcióüléséről volt szó, ezért a kormány ma már hatáskörének szélességét tekintve szinte mindenben illetékes. Ráadásul nyilván januárban még lesz egy rövid frakcióülés, ez 2014-ben a választásében egy napos volt, de azt lehet, hogy az utolsó hosszabb háromnapos kijelentett frakciós volt a választásokat megelőzően, ezért egy számadásra is lehetőséget adott, vagy számvetésre és számadásra is lehetőséget adott a 2010 óta elért kormányzati teljesítményről. És nyilván egy aktuális kérdés a bevándorlás kérdése, ahol a kvóta ítélet egy, ha nem is váratlanul, de mégis egy új helyzetet idézett elő, és erre is valamilyen választ kellett adni a frakciónak.
Miért kell számvetést adni a frakciónak, amikor egy frakció a legközelebbről látja, hogy a kormány mit csinált, mert minden olyan törvényt, amit a kormány beterezte, frakciónak kell törvényre erőre emelni. Tehát képben vannak.
Hát, bizonyos értelemben természetesen egy parlamenti frakciótaktól, főleg egy kormánypárti országgyűlési képviselőtől az elvárható, hogy képben legyen, de azért a kormányzati munka elég széles körű ahhoz, hogy egyébként is általában része a legfontosabb tárcák részéről a parlamenti frakció tájékoztatása a kihelyezett frakcióüléseknek. Itt most pontosan azért, mert majdnem 8 év, 7 és fél év telt el a kormányzás kezdete óta, azért arra is lehetőség volt, hogy a tárcák beszámoljanak arról, hogy 2010 óta honnan hova jutottak. Uh-huh. Tehát szerintem természetesen az a felvetés igaz, hogy egy átlag állampolgár tájékozottságánál elvárható, hogy tájékozottabb legyen egy országgyűlési képviselő, de az nem baj, hogyha a miniszterek, államtitkárok időről időre még a szokásosnál is teljes körű tájékoztatást adnak.
A rendszer akkor az, hogy a következő frakció összevont, az már januárban lesz, és addig csak dolgozik a frakció, és csinálja a kampányt, mármint a benne lévő képviselők?
Szeretnénk december 15-ével az országgyűlés ülését a normális törvény szerinti rendben befejezni. Hogyha ez így történik, akkor addig dolgozik a frakció, és hát nyilván itt a jogi értelemben a kampány csak 50 nap, de politikai értelemben már most is tart a választási kampány, ezért itt most már szünet nem lesz, legfeljebb a törvényalkotásban.
Egy ilyen frakcióülés, ha három nap az elég arra, hogy kijelölje a kampány irányát is, vagy azt a párt csinálja a saját útjain?
A frakciónak is van ebben szerepe, természetesen a pártnak is van ebben szerepe, és hát van a Fidesznek egy kampányfőnöke Gyürk András személyében, és egy kampánycsapata, akinek szintén meghatározó szerepe van a napi menetrend kialakításában. Talán a stratégia az, ami az elnökséghez tartozik, a törvényhozással összefüggő kérdések a frakcióhoz, és a mindennapi apró munka az pedig a kampánycsapathoz.
Mi volt az oka annak a személyi változás sorozatnak, vagy dominónak, amit ezen a frakcióülésen bejelentettek? Ha valaki elmozog egy helyről, akkor nyilván kell a helyére valaki, és az ő helyére is kell valaki, és így tovább.
Hát nyilván az első dominó az úgy nem dőlt el a konkrét esetben, hanem változtatott helyet, hogy a miniszterelnök úgy gondolta, hogy tekintette arra, hogy a modern városok programban a legfontosabb fejlesztési célok a következő 4-5 évre nézve szerepelnek, ezért indul, és ez egy 3000 milliárdos program. Itt nem csak a megyei jogú városokról van szó, bár formálisan a miniszterelnök velük írt alá megállapodást, de itt számtalan más választókerületről van szó az infrastruktúrális fejlesztéseken, például útépítésen keresztül. Ezért ennek a programnak van olyan súlya, hogy az egységes koordináció érdekében indokolt egy tárca nélküli minisztert kinevezni erre a feladatra, és miután a miniszternek úgy gondolta, hogy Kósa Lajos, aki maga is 16 éven keresztül egy megyei jogú várost irányított, és a frakcióvezetés miatt mind a frakciót, mind a korábbi tisztségéből adódóan a megyei jogú városok polgármestereit jól ismeri, és hát a Fideszben is alapítóta és 90 óta országgyűlési képviselő, így a nála alkalmasabb személyt nagyon nehéz lenne találni a feladatra. Viszont onnantól kezdve, hogy a kormány tagjává válik, megül a frakció vezetés, és erre kellett valakit találni, és engem ért ez a megtiszteltetés, és hát természetesen innentől kezdve pedig Hendre Csaba miniszter urat javasoltuk, illetve javasolta a miniszterelnök az országgyűlés alelnöki törvényzésért felelős alelnöki székében, ugye együtt jár a Törvényalkotási Bizottság elnökségével.
A Modern Városok program az miért most kap egy egységes koordinációt, amikor ez már jó ideje fut, és a miniszterelnök ennek keretében már jó sok helyen volt is?
Természetesen azt fel lehet vetni, hogy mikor lett volna ez először aktuális, de hogyha azt nézzük, hogy az utolsó megállapodást a miniszterelnök néhány hónappal ezelőtt írta alá, akkor most van az egész program egyben.
A frakcióvezetői programja lesz ennek saját, vagy pont úgy fogja csinálni, mint Kósa Lajos?
Hát nyilván a politikában minden tisztségnél az ember személyiségének is van jelentősége. Tehát mondhatom, hogy ha akarnám, se tudnám ugyanúgy csinálni, mint Kósa Lajos, vagy akár az előtt Rogán Antal, vagy Lázár János, akiket én frakciótagként már láttam frakciót vezetni, és mindegyiküktől szerintem sokat lehetett tanulni is. A másik pedig, hogy hát 6-7 hónap van hátra a parlamenti ciklusból, tehát én alapvető változtatásokat a frakciónál nem szeretnék. Szerintem a frakció eddig is jól működött. Természetesen nagyon fontos feladata van a választási kampányban az országgyűlési képviselőcsoportnak, hiszen ha belegondolunk, akkor a Fidesz frakciójának több mint háromnegyede egyéni választókerületben szerzett képviselői mandátumot. Ez pedig azt jelenti, hogy az a kérdés, hogy lesz-e kormánytöbbség a kormánypártok oldalán, az attól függ, hogy ők az egyéni választókerületekben tudnak-e nyerni, és ehhez minden politikai segítséget a frakciónak meg kell adnia.
Mennyire kell majd háborús frakcióvezetőnek lennie, mert hogy jönnek a választások, viszont a választások előtt a parlament már nem nagyon szokott ülésezni éppen azért, hogy a képviselők tudjanak menni kampányolni.
Választásra készülünk, ami nyilván egy durva, ahogy az előjeleket látjuk, akár egy nagyon durva választási kampány is lehet, de azért remélem, hogy háború mégsem lesz belőle. Természetesen a tavaszi ülésszakban az országgyűlés mindig az országgyűlési választások évében tekintettel van a választási kampányra. Hogy mennyire kell erre tekintettel lenni, az attól is függ, hogy a köztársasági elnök a rendelkezésre álló alkotmányos keretek között mikorra tűzi ki a választás időpontját. Ugye ez április elejétől május végéig bármikor lehet.
A legnépszerűbb időpontok most a 8 számít erre. Többen is azt mondták, hogy az nagyon jó volna, de meghatározó politikus még egy sem mondta, hogy akkor lesz.
Hát azért, mert egyetlen meghatározó politikusnak sincs semmi köze ennek az időpontnak kijelöléséhez, kivéve a köztársasági elnöknek. Az persze, ha valaki a magyar politikai életet figyeli, akkor azt tény megállapításként mindenféle prognózis nélkül levonhatjuk, hogy az előző három köztársasági elnök, tehát a jelenlegi és a megelőző két köztársasági elnök az előző 4 választást mindig a lehető legkorábbi törvényi időpontra írta ki, és akik az április 8-ával számolnak, mint például a Magyar Szocialista Párt, akinek még a honlapján is fel van tüntetve, hogy a választásokig hány nap van hátra, ők mind április 8-ával számolnak, de ez a köztársasági elnöknek az egyik még csak ellenjegyzéshez sem kötött diszkrecionális jogköre.
Mit tud a frakció segítségül adni a benne lévő képviselő? A kampányoláshoz. Mondta, hogy minden segítséget meg kell nekik adni ehhez.
Hát szerintem sok segítséget tud adni. Én személyesen a frakcióvezető is, ami nyilván egy kampányfeladat, és a frakció is azzal, hogy minden olyan adatot, amely a törvényhozási munkával kapcsolatos, és hát legyünk őszinték, szinte minden a törvényhozási munkával kapcsolatos, azt akár területre lebontva, akár az országos átlagot tekintve a képviselők rendelkezésére bocsájt. Tehát a frakcióban lévő apparátus, szakmai háttér az nagyon sokat jelent ahhoz, hogy be tudjuk mutatni a tényeknek megfelelően, hogy honnan hova jutottunk.
Akkor ebből következik, hogy alapvetően egy eredménykampányra készülnek?
Ezt csak részben határozzuk meg mi. Tehát ugye a velünk szemben megfogalmazódó, szerintem teljes egészében alaptalan vád, az úgy szól, hogy miután többnyire ezt így nem mondják ki, de mégis ezt sejtetik, a kormány jól kezelte a bevándorlás kérdését, ezért a bevándorlás miatt népszerű, és nem kell az ország helyzetéről vitatkozni. De a valóság pont az ellenkezője. Kétségkívül igaz, hogy ma Európa a legfontosabb kérdés a bevándorlás. Ha valaki figyelte a német választási kampányt, és figyeli mostanak az utolsó napjait, akkor ott is ez a legfontosabb kérdés. Európában ma szinte mindenhol az lenne, és az elmúlt hónapokban a választási kampányoknak minden ez volt egy fő témája. Na de ettől függetlenül, hogyha megnézzük, hogy az ország 2010-től az államcsőd közeli helyzetből hova jutott mára, akkor nekünk nincs okunk arra, hogy ne hívjuk föl a büszkén a figyelmet arra, hogy az ország a Fidesz kormányzása alatt honnan hova jutott. Gondoljunk bele, hogy több mint 720 ezerrel többen dolgoznak ma, mint 2010-ben itt Magyarországon. Ez is egy nagyon nagy eredmény. Gondoljunk bele, hogy 1% alatt van egy banki alapkamat, kedvezőbbek kamatok, mint valaha, a költségvetés egyensúlya helyreállt, új családtámogatási rendszert sikerült felépíteni. Tehát szerényen, de azért szerintem elmondhatjuk azt, hogy jelentős eredményeket sikerült elérni.
De el is akarják mondani, mert ezek a témák, ezekben mindben lehet vitatkozni, számokat egymás mellé állítani, érvelgetni. A bevándorlási tematikában meg nem nagyon lehet, az egy érzelmi kérdés. Akarják a bevándorlási tematikát gyengíteni ezekkel a szakvitákkal?
Én szerintem nem feltétlenül mi határozzuk meg a témát, tehát pillanatnyilag azok az eredmények, amelyeket az ország közös teljesítményeként valamennyien elértünk, ezek adottak, ezekről, ha valaki vitát nyit, akkor mi állunk rendelkezésre ebben a vitában. De arról nem mi tehetünk, hogy a kvóta ügyben például az Európai Unió Bírósága a 2 évvel ezelőtt benyújtott magyar-szlovák keresetről most döntött. Most van a helyzet, most kell lépni, most kell a magyar kormánynak olyan közép-európai összefogást kialakítani, még ha lehet a visegrádi négyeknél is szélesebb bázison, ami egyértelművé teszi, hogy ha ez a döntés, vagy hogyha a törvényalkotás eljárás, vagy uniós jogalkotási eljárás a kivételes helyzetet tekintette jogszerű is volt, ettől még ez a döntés rossz, végrehajthatatlan, káros Európa számára, és az Európai Unió egységét veszélyezteti. Most ért bennünket a kihívás, tehát nyilván a kormánynak erre válaszolnia kell.
Van olyan szegmens, amelyben a kvóta ítélet rosszul jött a magyar kormánynak? Hát nagyjából erre lehetett számítani, és végrehajtani úgysem fogják.
Szerintem a helyzet bonyolultabb. Szerintem a magyar kormánynak természetesen rosszul jött ez a döntés, azért van jó, hogyha a keresetnek helyt ad a bíróság, és megállapítja, hogy ez a jogalkotási eljárás ez jogellenes volt.
Viszont akkor nincsen tovább csata.
De mi a bevándorlást megakadályozni szeretnénk, nem csatázni.
Tehát úgy látja, hogy ez így rossz, és akkor most jön a további jogi eljárás?
Úgy látom, hogy nekünk a bevándorlás kérdésében igazunk van, és az álláspont, amit mi képviselünk, az egy európai álláspont, ráadásul Európa jövője szempontjából kínálatos álláspont. De nyilván mások ezt másként látják. A mi bajunk nem az, hogy mások ezt másként látják, hanem hogy nem hajlandók azt elfogadni, hogy Közép-Európa a társadalmai, és ennek részben megfelelően a kormánya is, a bevándorlás nem kívánatos dolognak tartják, és a saját egyébként létező demográfiai problémáikat a családpolitika megváltoztatásával, egy hatékonyabb családpolitikával próbálják meg elérni. Most természetesen, akik gyarmattartó országok voltak, ezekhez a kérdéseket másként viszonyulnak. Mi kellően toleránsak vagyunk ahhoz, hogy tudomásul vesszük a tőlünk eltérő világnézetet, világképet és döntést a bevándorlás ügyben, de miután nem közös politika a bevándorlás politika, ezért ugyanezt a toleranciát megköveteljük, elvárjuk, és úgy gondoljuk, hogy a lisszaboni szerződéssel is a mi válaszpontunk van összhangban.
További jogi vitára számítanak, arra készülnek, hogy kötelezettségszegési eljárás indul, vagy bármihez hasonló?
Hát a közösségszegési eljárás megindult, ez nyilván hónapokon keresztül még el fog tartani. Én szeretnék, lehet, hogy ebben a kérdésben örök optimista vagyok, noha ez amúgy nem jellemző rám, de mégis szeretném hinni, hogy a valóságnak és a józanésznek az európai politikában is maradt még tere. Független attól, hogy a magyar-szlovák keresetet elutasították, ettől még szimbolikus volt az a döntés, ami nagyon komoly későbbi gyakorlati jelentőséggel, de mégis szimbolikus az a döntés, ami 120 ezer menedékkérő szétosztásáról szólt, hiszen 2015 őszén kb. 10 nap alatt érkezett ennyi ember Európába, összesen több mint 1,5 millióan érkeztek. Most 120 ezer ember szétosztása komoly politikai vitákat kavart, semmit nem oldott meg. 2 év alatt kellett volna végrehajtani, a 2 év szeptember 26-án lejár, és eddig nagyjából az 1/4-ét sikerült a menedékkérőknek szétosztani, de akiket szétosztottak, azoknak 90%-a sincs már ott, ahol lenniük kell. Most innentől kezdve, ha valaki nem tagadja a valóságot, hogyha valaki ennek a döntésnek a következményeit, végrehajtását látja, akkor azt kell mondani, hogy egy rossz végrehajthatatlan döntés született, a magyar kormánynak ebben is egyébként igaza volt, és vissza kell vonni. Ehelyett azt látjuk, hogy sokan a kötelező kvóták felső korlát nélküli vétételét erőltetik, és ilyen javaslat a bizottság részéről van is az Európai Parlament asztalán.
Ez a téma az országvédelem témája fogja a Fidesz szándéka szerint uralni a kampányt, mint a legfontosabb kérdés? Mondta, hogy tudom, hogy nem csak önökön múlik, de ha önökön múlik, akkor ez uralja?
Hát ebben a kérdésben nekünk nagyon határozott mondani valónk van. És természetesen, hogyha az európai politika ezt a kérdést ilyen mértékben tartja napirenden, akkor nekünk erre válaszolnunk kell. És akkor ez is a kampány része lesz, ami szerintem abból a szempontból nem feltétlenül baj, hogy a bevándorlás számtalan olyan kérdést hozott a magyar politikába, ami nagyon fontos a jövő szempontjából meghatározó témakör, identitáskérdés, integráció kérdése, egy föderális Európa kontra nemzetek Európája, tehát ezek a kérdések szerintem kulcsfontosságúak, és még ha bevándorlás hozta is ezeket felszínre, tette érdekessé, az nem baj, hogyha ezeket egy választási kampányban egy demokratikus döntést megelőzően is meg tudjuk vitatni.
De ezeket a kérdéseket napirendre akarják tenni? Vitákat
napirenden
akarnak
vannak, csinálni? Igen.
A közbeszédben vannak. Nem nagyon vannak napirenden az, hogy milyen típusú Európát akar a magyar lakosság például.
Az, hogy most föderatív Európát akarunk-e, és ez mit jelent, és hatásköröket hova, hogyan kell csoportosítani, nyilván ezek nincsenek közbeszédben jelen. De az, hogy például van-e esély más földrészről érkezett, más vallású emberek integrációjára, ez szerintem igenis az elmúlt években fontos téma lett. Az, hogy ez milyen hatással van a közbiztonságra, például Nyugat-Európában, ez szintén szerintem az emberek mindennapjaiban fontos kérdés. Tehát amikor a bevándorlásról beszélünk, akkor ezekről is beszélünk, és azért beszélünk ezekről is, hiszen szerintem, ha valaki megáldott az Isten azzal, hogy józan ésszel kövesse az európai politikai folyamatokat, akkor valamit arra mégiscsak reagálni kell, hogy ma Ausztriában az elsősök beiratkozásakor több iszlám vallású hittanoktatást kérő első osztályos van, mint amennyi katolikus. Bécsben.
Bécs egy világváros, mint Budapest.
Igen, de Budapesten ilyen adatokról, hála jó Istennek, nem beszélhetünk.
Személyi változások a frakcióban, a frakcióval kapcsolatban lesznek-e? Szóvivő, frakcióvezető helyettesek, ez mennyire a saját diszkrecionális joga?
Halász János és Kara Ákos pillanatnyilag a Fidesz frakciónak két szóvivője, és szerintem mindketten, Halász János hosszabb ideje, Kara Ákos rövidebb ideje, kiváló munkát végeznek, úgyhogy nem szeretnék változtatni. És a frakciónál is egyébként az az elv, hogy ahol nem áll elő változtatási kényszer, például abból adódóan, hogy nyilván Kósa Lajos miniszter úrnak, jelenlegi frakcióvezetőnek egy később egy adminisztrációt fel kell építeni, és nyilván a frakcióból is mennek majd vele dolgozni, de ahol emiatt nem áll elő változtatási kényszer, ott nem szeretnénk változtatni.
Bizottsági tagságok változnak-e? Azt tudom, hogy Németh Szilárd bemegy a Honvédelmi és Rendészeti Bizottságba.
Hát igen, hiszen az is Kósa Lajos frakció vezetőségével, illetve a bizottsági elnökségének a megülésével betöltendő tisztség. Még annyi változtatás lehet, hogy Kósa Lajosnak az én ismereteim szerint lesz két államtitkára, akik szintén a frakcióból érkeznek majd, és ebből adódóan az ő korábbi bizottsági helyüket, tisztségüket is be kell tölteni.
Vannak már az államtitkárok annyira útban, hogy elmondhatja, hogy kik azok?
Nem az én hatásköröm.
Ezt Kósa Lajos választja ki, de ezt ki kell neveznie a kormánynak?
Hát a köztársasági elnök nevezi ki az államtitkárokat, de természetesen Kósa Lajos választja ki ezt javaslatot, hanem is alkotmányjogi értelemben.
Uh-huh. Milyen törvényjavaslatokat fognak még beterjeszteni ősszel? Ezt látják-e már?
Van, amit látunk belőle. Én szerintem ahhoz képest, hogy ebben a törvényozási ciklusban az országgyűlés szinte az összes nagy kódexet elfogadta, illetve amit nem azt az előző törvényozási időszakban fogadta el, ahhoz képest a törvényalkotási munka már kevesebb lesz, de a belügyminisztériumnak például vannak nagyon fontos javaslatai, amelyek a közbiztonság erősítését szolgálják, illetve a Strasbourgban jogállásnak bizonyult titkos információgyűjtés szabályait igyekeznek úgy újra szabályozni, hogy összhangban legyen az Emberi Jogok Európai Egyezményével.
Most fogadták el villámgyorsan a korrupciós bűncselekmények elévülésének 12 évre kitolását, miután elindult egy aláírásgyűjtés. Ezt tervezték korábban, vagy inkább csak kifogják a szelet az aláírásgyűjtő kitorlájából?
Nyilván az aláírásgyűjtésre kellett nekünk valahogy reagálni. Én nem tekintem ezt a módosítást a korrupciós bűncselekmények üldözése legfontosabb feltételének, de kétségkívül azzal jár, hogy hosszabb időn keresztül üldözhetőek a korrupciós bűncselekmények, és miután ezzel szemben ezt mi támogatni tudtuk, ezt az aláírási kezdeményezést, ezért úgy gondoltuk, hogy miért is ne fogadhatná az országgyűlés, hogy aláírási kezdeményezésnek, népszavazási kezdeményezésnek a célja az az, hogy az országgyűlés valamiről törvényt hozzon. Ha az országgyűlés többség ezt a törvényt maga is hajlandó meghozni, akkor a népszavazási kezdeményezés fölösleges.
Aláírásgyűjtéssel kényszerhelyzetbe lehet hozni ezek szerint az országgyűlési többséget. Ha úgy látják, hogy átment a választási bizottságon meg a bíróságon, akkor a kormány többség azt fogja mondani, hogy jó, inkább ne legyen belőle népszavazás.
Hiszen különböző esetek vannak a jelenlegi helyzetben. Legfeljebb csak látszólag van erről szó, itt valóban nem. Mi egyetértettünk ezzel a javaslattal, ugyanakkor ezt a javaslatot például a büntető törvénykönyv néhány évvel ezelőtti, de már az Orbán kormány alatti elfogadásakor senki nem tette meg. Tehát ha korábban ilyen törvénymódosítási, vagy a BTK elfogadása során ilyen módosító javaslat érkezett volna, szerintem jó szívvel tudtuk volna akkor is támogatni. Most onnantól kezdve, hogy ez a helyzet most állt elő, nekünk most kellett rá reagálni. Ez nem volt ellentétes a mi elképzeléseinkkel. A vasárnapi zárvatartásnál ezt egyébként jogos felvetésnek tartom. Ott valóban nekünk azt a politikai döntést meg kellett hozni, hogy miután a saját egyéni választókerületekben megválasztott képviselőink is azt jelezték vissza, hogy hiába igazolta minden gazdasági, makrogazdasági adat azt, hogy ez nem jelent visszaesést, a fogyasztás ettől még bővül, de nem fogadják el a választópolgárok, ezért ott dönteni kellett arról, hogy ilyen küzdelembe a kormánypártok bele akarnak állni, vagy sem. És miután azt láttuk, hogy a hozzánk érkező visszajelzések is negatívak, a saját országgyűlési képviselőtársaim visszajelzései is azok voltak, ott úgy gondoltuk, hogy nem érdemes egy népszavazási kezdeményezésbe beleállni. Itt szerintem nem volt nézetkülönbség.
Ha lesznek még olyan népszavazási kezdeményezések, amiben nem érdemes beleállni, akkor ugyanezt a technikát fogják javasolni. Azért kérdezem, mert az ellenzék némely pártja már most bejelentette, hogy ők további kérdésekkel fognak menni. Vagy ez csak a választások előtt érdekes, utána már nem.
A mindenkori kormány többségnek mindig azt javasolnám, hogy ha van egy népszavazási kezdeményezés, akkor a saját álláspontját erről alakítsa ki, és hogyha ez az álláspont támogató, akkor természetesen ennek megfelelő törvénymódosítást fogadjon el. Még egyszer mondom, a népszavazási kezdeményezés ezzel éppen úgy célhoz ér, mint hogyha egyébként egy hosszú, és bár nem tekintem döntőérvnek, de költséges folyamat végén lenne egy érvényes népszavazás, ami azért ma Magyarországon igen nehezen tud lenni, hiszen több mint 50% választópolgárok több mint 50%-ának részt kell venni ehhez a népszavazáson.
Az elévülési idő meghosszabbítását a büntető igazságszolgáltatási rendszerbe beágyazzák valahogy, vagy oda vigyeztik majd ezt a szabályt az eljárási szabályok rendszerébe?
Nem, ma ezt az országgyűlés elfogadta, és miután a büntető törvénykönyv rendelkezik arról, hogy az elévülésnek mi az időtartam, mennyi az általános időtartama, ezért ezt a korrupciós bűncselekmények fejezetnél általánosságban a BTK szabályozza.
És egy módosítással a BTK, bemódosítják a BTK-t, és kész.
Módosítottuk ma a BTK-t, az országgyűlés ezt gyakorlatilag egyhangulag elfogadta.
És hatályba is lépett.
Nem, mert ahhoz a házelnök, majd a köztársasági elnök aláírása szükséges után, amikor a magyar közönyben megjelenik, az azt követő harmadik napon lép hatályba.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Gulyás Gergely, a Fidesz alelnöke, a párt frakciójának következő vezetője, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják.